Kedves hallgatóink, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége mai műsorában egy érdekes, több szempontból is példaértékű életet élő embert ismerhetnek meg. Fikó Csaba Csíksomjónél és a saját maga által alapított szervezetben a Hargita megyei Mozgássérültek Egyesületében dolgozik. Kedves Csaba! A felkonferálásban elmondtam a hallgatóknak, hogy a saját magad által alapított egyesületben dolgozol, tulajdonképpen vezeted azt. Közel 30 éve egy csúnya munkahelyi balesetben elveszítetted a jobb karodat. Úgy gondolom, hogy a te történeted, mondhatni, itt kezdődik. Tehát kérlek, menjünk vissza az időben, és beszéljünk egy kicsit arról, mi történt veled akkor, hogyan élted meg a balesetet, és természetesen arról is, hogyan találtál rá arra az útra, melyen ma is sikeresen haladsz. Tehát először beszéljünk a 80-as évekre.
1986. november 18-án egy homokszállító szallag becsípte a karomat, és kiúszta, ugyanis karbantartó voltam egy öntödébe, és az volt a feladatom, hogy ott a homokot egy szállítóba szállítassam, illetve felügyeljem. Nem volt megfelelő biztonsági berendezés, kesztyűs kézzel voltam, az egy kicsit érzéketlen, elkapta a kesztyümöt, mire is szerettem, elvitte a karomat. Megvíztunk, a szalag maradt a karommal, én meg az életemmel. Így kezdődött a balesetes életem.
Gondolom, utána kórházba kerültél, és utána már gyakorlatilag el kellett döntened, hogy hogyan viszed tovább az életedet, vajon merre felé indulsz el. Nehéz volt a kezdet? Nehéz volt megbékélned ezzel a sérüléssel, ezzel az állapottal?
Hát elég hosszú fejlődési folyamat volt nekem is és a környezetemnek is, mert a közvetlen a balesetem után nagyon sok barát meglátogatott, bátorítottak, buzdítottak, és ezután a lankat, mert ők úgy gondolták, hogy nekem ez most már teljesen természetes, nincsen semmi bajom, és utána egyedül kellett folytassam a küzdelmet a saját magammal, meg a környezetemmel, hogy elfogadjanak.
A Ceausescu érában gondolom, mert ez még bőven beleesett a Ceausescu korszakban, ez nem volt könnyű.
Hát nem tudom, én úgy érzem, hogy mivel a munkavédelem beperelte a vállalatot, hogy ő volt a hibás, és akkor az volt a tendencia, hogy a közvetlen főnököt kell hibásnak venni, nem a vállalatot, hogy nem volt megfelelő biztonsági berendezés. Én nem akartam senkinek rosszat, ott volt egy mesterem, akinek volt két gyereke, és nehezen nevelte, és magamra vállaltam a műszaki hibát, így a vállalat hálából nagyon jó bánásmódban részesített, illetve olyan könnyű munkahelyet biztosított számomra, amit simán el tudtam végezni, úgyhogy egyáltalán nem volt akadály annak, hogy tovább dolgozzak.
Tehát akkor mondhatni azt is, hogy gyakorlatilag egyfajta sínre került az életed, tehát itt nem nagyon kellett gondolkodnod azon, hogy a megélhetésedért hogyan kell harcolni. Tehát a megélhetésed biztosítva volt. Akár egy életet is le tudtál volna élni egy ilyen könnyített munkahelyen.
Hát érdekes ilyen állandó harc volt, mert a legelső sikerélményem az volt, hogy amikor jöttem ki a kórházból, tehát azt kell tudni rólam, hogy hiányzik a jobb karom teljesen, és én jobbkezes voltam, tehát átállni is nagyon nehéz volt. Ma se tudok igazán írni szépen, mert nem tudtam megtanulni. Tehát az volt az első sikerélményem, hogy be tudtam fűzni, meg megkötni a cipőmet, és felhúztam az ipszát a kabátomat, és olyan boldog voltam, hogy elsírtam magam.
Értem.
Meg voltak ilyen érdekességek, hogy gondolkoztam, hogy hát nem fogok tudni cipőt pucolni. Aztán homrokomra csaptam, és mondom, ej, te hülye, hát felhúzod azt a cipőt, és megpucolod. Tehát, na, állandó ilyen harc volt az élet, meg úgy, ahogy elmondtam, hogy az elején nagyon sokan meglátogattak, utána meg kimaradoztak, meg gondolták, hogy itt teljesen rendben vagyok. És gondolkoztam, hogy kinek, mikor, mit segítettem, és nem baj, mert fel fogom hányni nekik, hogy elhanyagolnak, nem jönnek hozzá, meg mit tudom. Mondtam, hogy hát az ők időszakukor, most az én időszakom következik, hogy talpra álljak, és találjam az életbe a helyemet.
Amikor sikerült ez a talpraállás, tehát úgy értékelted, hogy gyakorlatilag ismét vissza tudtál térni a munka világába, és úgymond az életed azért egy normális kerékvágásba került. Mikor volt az a pont, amikor egyáltalán felmerült benned az a gondolat, hogy a sorstársaidon segíts, és próbáljál valamit tenni értük, ő értük?
Hát 89 végén volt ugye az úgynevezett forradalom, és akkor többnyire lelkesedtünk, hogy na, jön egy új világ, és akkor új lehetőségekkel. És akkor felvetődött bennem, hogy az évek során volt egy csomó hátrányom abból, hogy fogyatékos vagyok. Hát biztos lehetne egy egyesülettel ezen javítani, és 90. január 5-én barátokat összehívtam egy kis panellakásba. Öten összeültünk, és az én kezdeményezésemre megalakítottuk a szervezetet, úgyhogy február 2-án megtartottuk az alakulóülést, akkor már 250 tagja volt az egyesületnek megyeszinten. Persze meghirdettük akkor az újságban, már rádióban akkor még nem igazán lehetett, és utána a 90 végén már közel 4000 tagunk volt, az egész Hargita megyéből, már mi szervezetünk az megyei szervezet, és 90 végén rájöttünk arra, hogy nem csak segélyre van szükségük az embereknek, hanem önbecsülésre is, és mondtuk a szervezeteknek, akik elég gyakran akkor még meglátogattak, hogy nekünk ne halat hozzanak, hanem halászbotot, vagy hálót, amivel mi a saját fenntartásainkat tudjuk biztosítani, úgyhogy rövid időn belül kaptunk házivarrógépeket, kötőgépeket, és alakítottunk egy olyan céget, amelyiknek 140 tagja volt megyeszinten, és ágyneműt, munkaruhát, kötényeket, bevásárolószacsot, ki amit meg tud csinálni, azt gyártottunk, és így ennyi embernek tudtunk munkát adni.
Honnan kaptatok épületet?
90-ben a megyei tanács adta a legelitebb épületet, amit akkor lehetett adni, a volt megyei párt eltársnak a szolgálati lakását adta ide nekünk, amiben 10 évig tudtunk lenni, utána visszaadták a volt tulajdonosnak, mert ez egy államosított lakás volt, utána meg a városi tanács biztosított egy másik épületet.
És ez az épület még mindig megvan? Tehát ebben az épületben működik most is az egyesület, vagy most már tovább léptetek, fejlődtetek?
Hát ebben az épületben működünk most is. Ennek a létjogosultsága kicsit bizonytalan, mert ez is per alatt van, tehát a volt tulajdonos visszapereli, de van egy másik akadály is ennek az épületnek, hogy lassan kinőttük ezt az épületet, ez nem is igazán akadálymentes, és ezért próbálkoztunk már nagyon-nagyon rég, hogy legyen egy saját olyan központunk, amelyik teljesen akadálymentes, és minden célnak megfelel.
És egyébként az Egyesületnek 90 óta mik voltak a mérföldkövei? Tehát milyen olyan fejlesztések, milyen olyan változások történtek a 27-28 éves történetetek alatt, amelyek előre vitték az Egyesület működését?
Mi úgymond egy kicsit tűzoltó munkát végeztünk, tehát megpróbáltuk azokat a zűröket betömni, amit az állam nem tud biztosítani. Adott esetben az, hogy ugye mondtam, hogy 90-ben osztottunk segélyeket, de igazán megcsömöröltünk attól a sok visszaéléstől, meg húzavonától, meg elégedetlenségtől, mert én úgy érzem, hogy nagyon sok rossz hatása volt a segélyeknek, mert az embereket megtanította arra, hogy ne dolgozzanak, hanem várják a segélyt. Voltak olyan emberek, és most is vannak, akik szinte rendelésre kódulnak, tehát szervezettől szervezetre kéregetnek, és megbízásra kéregetnek, mert mondják, hogy nekem kell egy matrac, egy ágy, vagy nem tudom milyen ruha, az megkódolja, és pénz ellenértékébe el is adja. Tehát, hogy ezeket a dolgokat igazán nem akartuk mi promoválni, és így ráálltunk arra, hogy munkahelyet teremtünk fogyatékosoknak. Ez ilyen kétszintes volt, tehát volt olyan, aki létesítettünk egy foglalkoztatót is. Először Szeredába, utána Gyergyóba is van, amiben a fogyatékosok megpróbálják megszokni a mindennapi életet, és utána, aki ebben jobb lett, és szakmát is tud tanulni, azt megpróbáltuk vagy munkahelyen elhelyezni, vagy náluk alkalmazni. Tehát ez egy ilyen két lépcsős dolog volt, illetve három. Tehát először hozzánk jöttek foglalkoztatóba, utána megpróbáltuk pénzszerzést is, illetve a munkahelyet biztosítani, és ha úgy érezte, hogy ennél többet akar, akkor megpróbáltunk munkahelyeket keresni neki egészséges környezetben.
És kik most a támogatóitok? Tehát honnan kaptok forrást a tevékenységetekhez? Mert nyilván csak az általatok előállított termékek értékesítéséből nem biztos, hogy működőképesek lennétek, legalábbis én így gondolom. Milyen külső forrásokból gazdálkodtok?
Tehát mi úgymond két évtizeden keresztül teljesen önállátók voltunk, tehát hogy mi a munkánk által munkahelyet teremtettünk fogyatékosoknak, és a munkánk által a programjainkat is finanszíroztuk. Az nem igaz, hogy például 91-ben pályáztunk a Mocsári Lajos Alapítványtól 2 millió forintot, azzal indítottuk a vállalkozást, azzal vettünk performáns varrógépeket. Tehát eszközökre mindig próbáltunk forrást keresni, de fenntarthatóságra, arra mi termeltük meg azt a pénzt, amivel tudtunk működni.
Értem.
Ezért vannak időszakok, hogy jönnek magyarországi partnerszervezetek, és akkor kétségbe vannak esve, hogy nem nyer a pályázatuk, nem lesz, mivel fenntartsák a programaikat. Mondom, úgy vagytok ti is, mint a madár etetős madár, mert addig etetik a madarat a madár etetőbe, hogy kialik az a túlélés ösztön, mire észreveszi, hogy nem adnak élelmet, addigra étlen hal. Tehát, hogy mindig arra kell törekedni, hogy a programok, az csak a hab legyen a tortán, tehát egy plusz legyen, amit nyújthatsz a fogyatékosoknak, de legyen állandó fenntarthatósági forrásod. Tehát az utóbbi 5-6 évben mondhatjuk, hogy vannak a megyei tanácsnak, meg a városi tanácsnak olyan programjai, amivel a működésünket, meg a programjainkat finanszírozzák. De az első 20 évben semmilyen más támogatást nem kaptunk senkitől, amivel a fenntarthatóságot biztosítjuk.
És eszköztámogatások honnan érkeznek? Tehát honnan tudod az eszköztámogatásokat beszerezni?
Hát az eszköztámogatás ez, ami nagy volt, ez a Mocsári Lajos Alapítványtól, és utána még volt egy uniós pályázatunk, amivel ezelőtt 5 évvel, amivel felújítottuk a gépparkunkat, de nem volt más forrás. Most akarunk építeni, egy éve kezdtük egy rehabilitációs központot, amelyikben helyet kap 10 fogyatékos, mint lakó, lesz gyertyaöntő műhely, textilműhely, lesz egy jó foglalkoztató, meg egy nagy fizioterápia és gyógytornász terem. Erre próbáltunk a különböző németországi, svájci szervezetekkel finanszíroztatni magunkat, illetve ezek a szervezetek, ezek hosszú évek során hozzánk csapódtak, mert mi, mivel elmondtuk, hogy nem akarunk halált, hanem halászbotot, meg gyógyászati segédeszközt, mert nálunk a gyógyászati segédeszközt nagyon ritkán írják fel, vagy ha felírják is, akkor vagy felét, vagy csak negyedit finanszírozzák a valós értéknek. Emiatt nagyon sok betegágyat, mankót, tolókocsit, járókeretet gyűjtöttünk az évek hosszú során, és így ez a kapcsolat úgy mindig élőben maradt. És amikor sor került erre az építkezés elkezdésére, akkor ők a lehetőségeik szerint megpróbáltak segíteni, úgyhogy meg az itteni szervezetek, vállalkozások is, mert adott esetben volt olyan idő is, hogy 300 cég vásárolt valamilyen szolgáltatást vagy terméket tőlünk, tehát hogy elég ismertek vagyunk, és ezek a cégek meg szervezetek finanszíroztak a tavaly olyan 115 ezer eurót, hogy az építkezést tudjuk folytatni.
Mikor kerül átadásra ez az új székház?
Ez akkor kerül átadásra, amikor annyi adomány lesz, amivel be tudjuk fejezni. Tehát pillanatnyilag befedés előtt áll az épület, még szükség van közel 30 ezer euróra, hogy be lehessen fedni. Hála Istennek ez úgy működött eddig, hogy mi merészen mertünk építeni, és az adományok mindig utolérték a költségeinket. Tehát most is van egy kevés összeg, amivel neki fogunk vágni a befedésnek, és reméljük Isten segítségével, hogy jönnek az adományozók, és kifizetik az adósságunkat, amit fogunk csinálni az építőanyag forgalmazó felé, meg attól függ, hogy honnan mit vásárol.
Reméljük, így lesz. Azt mi Budapesten látjuk, mennyi probléma van még mindig a mozgássérültek akadálymentes közlekedésével kapcsolatosan a közlekedés a terén. Úgy tudom, Csíkszeredában te tettél valamit az akadálymentesítés érdekében, és nem a szokványos módon, tehát nem beadványokkal próbáltad megoldani a problémát. Hogyan is történt ez?
Hát, volt olyan akciónk is, hogy 14 tolókocsival 28 előjárót meg a politikust szólítottunk meg, aki beleült kerekesszékbe, tehát szerre azért volt ez duplán, mert volt egy kerekesszékes és volt egy kísérő. És végigjárták a várost, elég próbáltak egy mindennapi életet kerekesszékbe végigélni, tehát a mindennapi gondjaikat, bajaikat, akár bankba, akár gyógyszertárba, akár munkahelyre menni kerekesszékkel, és ez nagyon megindította az előjárainknak a lelkét, mert érezték, hogy milyen kiszolgáltatott egy kerekesszékes, és elindult egy folyamat, hogy bármilyen állami pénzalapból történik valami beruházás, akkor minden alkalommal a recepciós bizottságba meghívnak minket, egész megyeszinten, mindenütt vannak kollégák, akik vállalják teljesen ingyen és bérmentesen, hogy eljátszodják a próba, úgymond a próba babát, hogy azba az épületbe, amit át kell adjanak, abba végigjár, és nem történik úgy átadás, hogy mi ne írjuk alá a jegyzőkönyvet. Abban az esetben, amelyikben a kollégánk nem tud önállóan végigjárni egy épületet, nem tudja úgymond használni az épületet, akkor készül egy jegyzőkönyv is rövid.
Mondhatni azt, hogy Csíkszereda már akadálymentes? Vagy még ott azért messze, nem tartunk?
Messze nem akadálymentes, de nagyon sokat haladtunk az akadálymentesség felé.
Legendás a munkabírásod. Ugye gyakorlatilag állandóan úton vagy a szervezet érdekében, hol Németországban, hol Hollandiában, hol Magyarországban az adományokat gyűjtöd be. Egy ilyen felpörgetett élethez kell háttér, kell támasz. Mesélj a családodról. Hány gyereked van, mivel foglalkozik a feleségen?
Van két gyerekünk, egy 10 éves lányunk és egy 15 éves fiunk. 16 éve vagyok házas, és a feleségem tanító, cigány gyereket tanít, úgyhogy a szociális munkában elég nagy az empátiája. Úgy ismerkedtünk meg, hogy én mentem egy lelki gyakorlatra, Marosvásárhelyre felültem a vonatra, és megláttam egy jó szemre való leánkát, Bibliával a kezébe, aztán én is elévettem a lelki gyakorlatos füzetemet. Előre azt gondolta, hogy hát valami szektás, mert igen-igen színes volt. Aztán elkezdtünk beszélgetni, és aztán kiderült, hogy hát csak katolikus, mert a feleségem az református. Megnyugodott egy kicsit. Aztán hazajött vakációra, találkoztunk, elcipeltem mindenfelé, lássa munkámat, és egy évi udvarlás után összeházasodtunk. Egy kicsit érdekes volt, mert egészen a püspök úri kellett jussunk, hogy egy templomba tudjunk megesküdni, mivel ő református, én katolikus, és szerettem volna, tehát nálunk az a hagyomány, hogy a lánynál szoktak esküdni. És akkor mondtam, hogy hát akkor egy katolikus kap miért nem jöhet el református templomba. Voltak az akkori papunkkal nézeteltéréseink ebből a szempontból. Elmentünk a püspök úrhoz, ő végighallgatta a vitánkat, kedves mosolya, és amikor befejeztük, akkor már én elmondtam, hogy hát én egy keresztény nőt szerettem volna elvenni feleségül, most mit csinálják, ha ez történetesen református, nem katolikus? És mosolyogva meghallgatott, és a végén azt mondta, hogy hát meg kell csinálni. És így református templomba összeesküdtünk, és azóta egymást gyúrva együtt élünk szeretetbe.
A gyerekeknek ezt a fajta segíteni vágyást, ezt a fajta szociális érzékenységet gondolom sikerült átadni. Miben nyilvánul meg a gyerekek részéről, hogy az alma nem esett messze a fájától?
Mivel ez a szociális munka, ez nem biztosít túlzott nagy anyagi lehetőséget, így elmondjuk a gyerekeknek, hogy mi szeretetet tudunk adni, nem tudunk sok pénzt, mint a, mit tudom, a szomszédaink, vagy a ismerőseink, vagy az osztálytársai, és ezt teljesen megértik, és a programjainkban mindig önkéntesként részt vesznek, de úgy, hogy nem is létezünk számukra, mint szülő, ott van egy csoportvezető, akár tábor, akármilyen program, és ők vakon engedelmeskednek a csoportvezetőnek, és sose történt meg az, hogy jöjjenek panaszkodva, hogy ezt vagy azt ő nem akarja csinálni, mert az neki nem jó. Tehát mi arra az időszakra is felejtjük, hogy gyerekeink vannak, mert teljesen eltűnnek a szemünk elől, és csinálják a dolgukat.
Kedves Csaba, a családodhoz sok boldogságot kívánok, és a szervezet munkájához pedig nagyon-nagyon sok sikert. Köszönjük a beszélgetést!